Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háború és a német recesszió gyengíti az ipart, az exportot és a beruházásokat, a szigorú monetáris politika negatív növekedési hatásokkal jár, ismertette a nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén. Ezért a kormány feladata, hogy a fiskális politikán keresztül ösztönözze a gazdaságot a fogyasztás élénkítésével, mondta Nagy Márton. Ebben a helyzetben a kabinet anticiklikus politikával tudja a gazdaságot felpörgetni, a reálbérek növekedésén keresztül a fogyasztás élénkítésével, azonban hosszabb távon a beruházás vezérelt növekedés a cél, taglalta. A belső kereslet növelésével pedig a hazai vállalkozók működésének is támaszt adnak, tette hozzá. Nagy Márton szerint ennek a fiskális politikának az az ára, hogy a GDP arányos költségvetési hiányt mind idén, mind jövőre 5%-ra kellett emelni, azonban ez még az a szint, amikor nem indul uniós túlzott deficiteljárás az országgal szemben. Az ár és csökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb mától, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigó Róbert. Az intézkedés körébe tartozik az alma, körte, szilva, szőlő, paradicsom, fejes káposzta, vörös hagyma, zöld paprika, valamint a sajtkrém és a kenhető sajt, a marha fehér pecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, illetve a bébi étel, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendelet módosítás értelmében viszont mától a félkemény sajtok kikerültek a korlátozás alól, így a trapista, a gouda és az emmentál is többek között. A november nem volt könnyű, de minden teljesítettek, amit ígértek, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök reggel. Orbán Viktor hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3%-os otthonstart programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak előbb Washingtonban, aztán Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a december sem lesz könnyebb. Mint írtam, Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, de a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek az amerikai-orosz megállapodás közelettével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. Miközben a béke karnyújtásnyira van, Brüsszel tovább szankcionálna az orosz gázt és olajat, és tovább finanszírozna a háborút, tette hozzá. Ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök valamit tegyen, nincs szüksége engedélyre Berlinből, ezeknek az időknek már jó néhány évtizede vége, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című online műsorban. Szijjártó Péter ezzel reagált a német kancellár Friedrich Merz nyilatkozatára, amely szerint Orbán Viktor európai felhatalmazás nélkül utazott Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. Leszögeztem, a kabinet csak a nemzeti érdeket követi és szuverén külpolitikát folytat, márpedig szavai szerint a nemzeti érdek azt kívánja, hogy folyamatosan kapcsolatban legyenek a mindössze néhány száz kilométerre lévő Oroszországgal, amely a világ legnagyobb országa és egyben nukleáris szuperhatalom. Magyarország minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, stabilitásának biztosítása érdekében, és ennek keretében a kormány ösztöndíj megállapodást írt alá Bosznia-Hercegovinával is, ami segítheti az ország fejlődését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, amikor fogadta Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelős miniszterét. Dubravka Bosnyankal tehát ösztöndíj megállapodást írtak alá, amelynek értelmében évi 50 hallgatót fogadnak hazánk egyetemein az országból. Az amerikai elnök megerősítette, hogy a héten Steve Witkoff különleges elnöki megbízott Moszkvába utazik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalni, azt ugyanakkor nem pontosította, melyik napon jöhet létre a találkozó. Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a béke folyamatban. Az elnök erről azután beszélt, hogy lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában. A The Wall Street Journal értesülései szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon az amerikai és orosz üzletemberek egy olyan tervet dolgoztak ki, amely Oroszország gazdasági helyreállítását és amerikai vállalatok kiemelt szerepét célozza az európai versenytársakkal szemben. Információk szerint a találkozóhoz Donald Trump amerikai elnök és külön megbízottja Steve Witkoff is kikapcsolódott, miközben a tárgyalások részleteit az amerikai nemzetbiztonsági apparátus csak részben látta. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, párás, néhol tartósan ködös a levegő, időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, és szitálás is lehet. A szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 3-4, napközben 5-6 fok körül alakul. Keleten viszont felszakadozhat a felhőzet. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
A Szent János Könyvesbolt és Kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János Könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először sportdiplomáciával, ezt követően öttusával, egy haditorna versennyel, végül pedig vívással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Pétervári Molnár Bendegúzt beválasztották az Európai Olimpiai Bizottság sportolói testületébe. A háromszoros olimpikon evezős a Sporták Hazai Szövetségek közösségi oldalának bejegyzése szerint a legtöbb voksal került be a bizottságba az európai sportolók londoni közgyűlésén megtartott szavazáson. A hazai ötkarikás testület a sportolói bizottsága állásfoglalása alapján javasolta a 32 éves evezőst az EOB testületébe. Pétervári Molnár Bendegúz tagja a MOB elnökségének és vezeti a MOB sportolói bizottságát. Most őt hallják.
Hát ez úgy történt, hogy először jelentkezni kellett, hogy ki aspirál egyáltalán erre a pozícióra, és utána a MOB elnöksége döntött erről. Itt engem jelöltek, nyilván a hazai sportolói bizottsággal is megvitattuk. Ott is én kaptam a jelölést, és ezek után akkor lefixáltuk a dolgot. Én, illetve egy kísérőm mehettünk ki. A második nap az egy egész napos előadás sorozat volt, meg ilyen breakout sessionek is voltak, ahol volt kis együtt dolgozás egymással, tehát az egész nap gyakorlatilag arról szólt, hogy megismerjük egymást, és este volt egy nagyon szép helyen, a Guild Hall-ban egy fogadás a London közepén, az egy 1400-as években épült épület volt, aminek még az eredeti állapotát igyekeztek megőrizni, tehát az tényleg egy nagyon különleges esemény volt. És a harmadik nap délelőtt tartották a választást, összesen 16 nyári sportoló indult, és eredetileg 3 téli sportoló, és úgy volt, hogy 6 nyári sportoló került be, és 2 téli. A 2 téli az leegyszerűsödött egy picit, mert ott lemondta egy, tehát így választás nélkül bekerültek a téli sportolók. A nyáriaknál pedig mindenkinek az összes, azt hiszem, hogy 48 ország delegáltjainak kellett szavazni a prezentációk, meg hát egyéb a preferenciák alapján, hogy ki az a 6, akit szeretnének. Nálam igazából csak dekoráltabb sportolók voltak. Volt, aki kétszeres olimpiai bajnok, úgyhogy ilyen kaliberű emberek ellen mentem. Én olyan őrült lobby tevékenységet, megmondom őszintén, nem végeztem, tehát nem mentem oda senkihez, hogy szavazzunk egymásra, meg ilyesmi. Nagyon sok barátot szereztem egyébként, egy nagyon ilyen családias hangulatú esemény volt. Szerintem, aminek köszönhetem a megválasztást, az a jó prezentáció. Nem szeretném magamat fényezni, de szerintem elég jó előadásokat tudok tartani, és sikerült nagyon jól belőni. Szerintem a hangsúlyt, hogy autentikus legyen, igyekeztem azért picit humoros is lenni, közben komoly. Szóval szerintem jól sikerült eltalálni az arányokat. Azt lehetett látni, hogy akik addig mobilt nyomkodtak az én előadásom alatt, nem nyomkodták. Ez mindig egy olyan jó érzéssel szokott eltölteni, hogy akkor figyelnek. És erre nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Tehát utána rengetegen jöttek oda, hogy mennyire jó volt a prezentációm. És szerintem azzal sikerült, mert hát így végül is a legtöbb szavazattal választottak be engem. Angolul kellett előadni, az nem jelent problémát szerencsére. A jelmondat pedig eredetileg, amit az itthoni sportolói bizottsággal is csinálunk gyakorlatilag, és szeretnénk csinálni, az volt, hogy az információt minél több csatornán, minél hatékonyabban eljuttassuk a sportolókhoz, minden lehetőségről, programról, ösztöndíjról, közösségi eseményről, stb. A másik pedig egyébként egy inspiráció, az az első napi feladatok közben jött. Ez az olimpiai Rule 40, ez a 40-es szabálynak a legalább egy valami beszélgetésnek az elkezdése, a 40-es szabály enyhítéséről, vagy csak arról, hogy mennyire állja meg a helyét a mai körülmények között is. Erről azt kell tudni, hogy ez az olimpiai reklám szabályzat, ami nagyon-nagyon szigorú. És ott a sok beszélgetés kapcsán kiderült, hogy hát rendkívül sok, az összes egyéni sportág, hát néha még a csapat sportágak is szenvednek azzal, hogy hogyan találjanak szponzort, hogyha az olimpiát, mint szót, mint logó, mint eszme, mint semmiképpen nem lehet reklámozni, ha nem vagy hivatalos olimpiai szponzor. És hogyan találjanak úgy maguknak szponzorációt az emberek, amivel tudják a felkészüléseket finanszírozni, hogy az az esemény, ahol igazán vissza tudnának adni a szponzornak, ott nem lehet reklámozni. Nem tartom én se jót lehetnek feltétlenül, hogy teljesen eltörölni, de valahogy azért lehetne ezt enyhíteni. IOC oldalról ez azért van ez a szabály, mert szeretnék védeni az exkluzív szponzorokat és a óriási befektetéseiket, de szerintem érdemes lenne megvizsgálni, hogyha esetleg az exkluzív szponzorok kevesebbet adnak, de mi van, ha így a szponzorok számát lehet megnövelni, és ezzel akár még több finanszírozásra szeret lenni. Hát nyilván ennek utána kell nézni, de szerintem mindenképp érdemes előre egy beszélgetést indítani, mert a mai világban egyre inkább ebbe az irányba tolódik el, szerintem.
Beszélt a többi bekerült sportolóval való viszonyáról is.
Előzetesen egyiküket se ismertem. Ott nagyjából a ciprusi lesikló srácon kívül mindenkivel tudtam beszélgetni, és jó lett a kapcsolatunk. Ővel nem annyira ismertük egymást, mert nyilván ott beszéltünk a választás után pár mondatot, de akkor meg már mindenki nagyon sietett. Más szerintem egy egészen aktív, lelkes bizottság jött össze.
Beszélt a bizottság működéséről is.
Hát még a konkrét dolgokról olyan sokat nem tudok. Részben ezért is jelentkeztem, hogy megnézem, hogy egy nemzetközi szervezet hogy működik. Amit biztosan tudok, hogy minden hónap első szerdáján fogunk online meetingelni, ez fix, és mindenkinek még egy bizottságot választania kell az EOC, tehát az Európai Olimpiai Bizottságon belül, amibe bekerült. Ez most az első ilyen feladatunk. Ennél konkrétabbat nem tudok még egyelőre. Eddig is óriási megtiszteltetés volt szerintem, hogy a MOV elnökségében is benne vagyok, a sportolói bizottság elnökeként. De hát egy nemzetközi szervezet az mindig plusz egy szint. Mindenképpen előrelépés, vagy a folytatása ennek az útnak. Nem tudom, hogy melyik a jobb megfogalmazás, de mindenképpen egy nagyon pozitív dolog, és örülök, hogy ez így sikerült.
Azt is elárulta, hogy folytatja-e az aktív sportot.
Los Angelesben mindenképpen szeretnék ott lenni. Ha jól megy, és a terveknek megfelelően, akkor akár két számban is. Az evezés nagyon jól megtanítja az embert beosztani az idejét, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz így probléma, hogy egymás mellett működjön ez a két karrier. Azt figyeltem meg abszolút a karrierem során, hogy nekem Párizs sokkal nehezebb olimpia volt, mert akkor éppen nem csináltam semmi mást az evezésen kívül. Sokkal görcsösebben versenyeztem, mint egyébként. Szerintem túl nagy a tét, hogyha csak azt csinálja az ember.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Pétervári Molnár Bendegúz evezőst hallották. Kézsérülése után megkezdte az edzéseket, és véleménye szerint a jövő évi szezon rajtra készen áll majd Gulyás Michel, olimpiai bajnok öttusázó. Most őt hallják.
Most már szerencsére jól vagyok. Nehezen viseltem azt, hogy pont a legjobb formámban sérültem le, de úgy érzem, hogy jó kezekben voltam, meg lehetséges, hogy szükségem volt erre a nagyobb pihenőre. Úgyhogy most október óta elkezdtem a felkészülés újra, az alapozó időszak van, úgyhogy tényleg a mennyiségi munka van, főleg a fizikai számok vannak előtérbe helyezve, úgyhogy most visszakaptam a motivációmat, és lehet, hogy pont ez a nagyobb szünet és fontos versenyek kihagyása adja meg azt a löketet, ami kell szerintem a következő évre nekem. A könyököm már szinte 100%-osnak mondható, mert már az OCR edzést is elkezdtem vele, illetve szerton edzéseken is részt veszünk, hogy ilyen alaplendületeket és olyan izmokat erősítsünk, ami kell ahhoz, hogy minél gyorsabban még menjünk az akadálypályán, és még gyorsabb technikát tudjunk elsajátítani, és egyelőre egyébként minden nagyon jól bír, az úszás természetesen azt is nagyon jól, a többi sportágnál pedig nem annyira használom a könyökömet, úgyhogy azt eddig is tudtam szerencsére csinálni. Tudat alatt még egy kicsit féltem a könyökömet, úgyhogy reménykedem abban, hogy ez a versenyidőszakra elmúlik, de úgy érzem, hogy jó kezekben vagyok, tényleg jó, hogy tudásszal működök együtt, és olyan edzéstábál mögöttem, akik lehetővé teszik szerintem azt, hogy 100%-os legyek, mire jönnek a versenyek, illetve az is szerencse, hogy későn kezdik a versenyidőszak, ugye március közepén és végén kezdődik a legelső verseny, a világkupa szezon pedig majd csak áprilisban, úgyhogy tényleg mindenre van bőven idő. Megmondom őszintén, hogy akkor volt a legrosszabb, amikor semmi nem tudtam csinálni, illetve láttam azt, hogy milyen gyorsan fejlődik a nemzetközi mezőny is ebbe az akadálypályába, és abban aggódtam, hogy ezek a sok hónapos kihagyás, ez hatása lesz arra, hogy ebben az egy számban nagyon lemaradjak, hogy nehéz ez majd a visszazárkózás a következő szezonra. De egyébként, mivel azok a fontos izmok, amik kellenek ahhoz, hogy jól tudjon az ember teljesíteni, azokat folyamatosan erősítettem, meg azokkal folyamatosan foglalkoztunk, és szerintem ezt teszi azt lehet tővé, hogy majd amikor kezdik a szezon, akkor max egy kicsit izgulni fogok, de egyébként teljesen készen fogok állni. Illetve még az úszás volt az, ahol hosszabb kihagyásom volt, de most, amikor elkezdtük októberben az alapozást, akkor az is kiemelt hangsúlyt kapott, és tényleg minden nap úsztam ahhoz, hogy minden hamarabb vissza tudjam hozni azt a formát, ami eddig volt, ami egyébként szerencsére sikerült, és még tényleg csak 2 hónapja körülbelül edzünk, úgyhogy egyelőre jól hallott elkészülés, hogy tényleg pozitív van, tudok csak nyilatkozni róla. Lehet, hogy ebben az évben egyébként többet fogok versenyezni, mert a tavalyi évben igazából 2 világkupán tudtam csak indulni, és utána minden versenyt ki kellett sajnos hagynom. Úgyhogy lehet, hogy azon is múlik szerintem, hogy ez az új vívás, ami a tavaly bejött, a táblavívás, az teljesen más jellegű. Abban is minél több gyakorlatot kell szereznem szerintem az olimpiai kvalifikációs időszakra, illetve összesen még az OCL az, ahol sokat kell fejlődni, úgyhogy igyekszem minél több versenyre indulni, hogy ezt a 2 dolgot igazán be tudjam gyakorolni. Illetve azon is múlik nyilván, hogy mennyi idő lesz a versenyek között, mert hogy a túl sűrű, akkor nyilvánvalóan nem éri meg kockáztatni, hogy esetlegesen nem jó formában induljak. Úgyhogy szerintem majd, amikor már 1 hónapra vannak körülbelül a versenyek, és már tényleg tudjuk a teljes éves versenynaptárat, akkor tudom azt megmondani, hogy milyen versenyeken fogok indulni biztosan.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Gulyás Michel, olimpiai bajnok 5-tusázót hallották. Húsz csapatban összesen 80 diák mérte összetudását az országos haditorna verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei fordulójában. A résztvevők 8 versenyszámban bizonyíthattak, a helyszínt pedig az atlétikai centrum biztosította. A város képviseletében Vasné Harman Gyöngyi köszöntötte a diákokat. Most őt hallják.
Én azt látom, hogy a fiatalok tudatosan mozognak, tudatosan egészséges életmód felé fordulnak, és hogyha ők példát lehetnek a saját környezetükben, a saját barátaik, családtagjaik előtt, akkor ez egy nagyon-nagyon jó irány. Azt gondolom, hogy nekik is tisztában kell lenniük azzal, hogy képesek ők is ilyen eredményeket elérni, és kívánom nekik, hogy a versenyeken a lehető legjobb tudásuk szerint és legjobb tehetségük szerinti eredményeket érjék el.
A Magyar Honvédség ezzel a felhívással is a társadalom és az egyenruhások közötti kapcsolatot szeretné erősíteni. A csapatok többek között Kisvárdáról, Dombrádról, Tiszavasváriból, Mátészalkáról és természetesen több nyíregyházi intézményből is érkeztek. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum egy olyan sportkomplexum, amely alkalmas rangos nemzetközi versenyek, edzőtáborok és nagyszabású sportesemények megrendezésére is, illetve tökéletes helyszínként szolgált a haditorna versenyeknek is. Összesen 8 versenyszámban mutatták meg ügyességüket és tehetségüket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei fiatalok, mint például a Matrix futásban, amely egy tájékozódási futást jelent. A fiatalokat a létesítmény udvarán is várták különböző feladatok. A haditorna versenyen kiemelték, nem csak az erő és az állóképesség a fontos a katonák szempontjából, hanem az ügyesség, a gyorsaság, a kreativitás és a csapatmunka is. A Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal, 2. területvédelmi ezred, Honvédelmi Oktatási, Sport és Kulturális Főnökség által szervezett megmérettetésen végül az első 6 helyezettet hirdették ki, valamint egy külön díjat is átadtak. A dobogó harmadik fokára az Évis csapata állhatott fel, a második helyen a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium diákjai végeztek, a legjobban pedig a Vai Ádám mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium fiataljai teljesítettek, így a Baktalúrántházi iskola csapata vehet majd részt a jövő tavaszi országos haditorna versenyen. A honvédség szempontjából a sport fontos közvetítő szerepet kap a civil társadalomban és az egyenruhások között egyaránt, mondta Orosz Antal, a Vattai Antal második területvédelmi ezred parancsnoka.
A fiatalokkal való, az új generációkkal való kommunikáció az egy nagyon nehéz témakör. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ugye mi 3 vármegyébe dolgozunk, ez a felelősségi körzetünk. Itt 43 olyan kadétprogramos iskolánk van, akivel együttműködésünk van, és ebből a szerencsés helyzetből fakadóan, ugye mi több iskolával több gyermeket tudunk megszólítani, ugye nagyobb a merítésünk, több tapasztalatot tudunk szerezni a fiatal generációkkal való kommunikációba, és ugye ebbe a kommunikációba is nagyon fontos szerepe van a sportnak.
A Magyar Honvédség Vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred parancsnoka hozzátette, a katonáknak egyszerre kell fizikálisan és mentálisan is erősnek lenni, ezért az ő életükben alapvető a mozgás szeretete. Nagyszabású emlékgálával tisztelettek Békesi Béla, a magyar kardvívás kiemelkedő alakja előtt az Aranybika szálló üvegtermében Debrecenben. A rendezvény 2. jubileumot ünnepelt. A vívó legenda születésének 150. évfordulóját és a róla elnevezett Debreceni Vívóklub fennállásának 30. évét. A gála fővédnöke Schmidt Pál, a Magyar Köztársaság volt elnöke, védnökei között pedig Pap László polgármester és Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke szerepelt. A Békesi Béla Vívóklub mára országosan is elismert műhely lett. Nem csak a vívás hagyományainak őrzésében játszik fontos szerepet, hanem az utánpótlás nevelésben, az iskolai programokban és a kerekes-székes vívás támogatásában is aktív. Dezső Zsigmondot, a Vívóklub elnökét hallják.
Igen, sok viszontlátságos időszak áll mögöttünk, ahogy minden olyan dolog, ami a nulláról, mert ugyan a alakulásnak a lényege az volt, hogy megszüntette a DVSC és a sportiskola is egyszerre a vívó szakosztályát, de gyakorlatilag vívás nélkül maradt Debrecen, és mi 4-en, 3 kollégámmal, 3 vívóval és szülővel döntöttünk úgy, hogy valahogy életben tartjuk a vívás Debrecenbe, hogy legyen legalább lehetősége a gyerekeknek valami más is csinálni. Egy olyan hagyományos sportágat, amelyikben ugye Magyarország a legeredményesebb az olimpiákon, és hogy ezt folytassuk. És természetesen, mint minden ilyen, ami szinte nulláról indult, hosszú évekig, évtizedekig tart, még felépíti saját magát, és az alatt vagy tönkre megy, vagy vegetál, vagy valami történik vele, a mi esetünkben szerencsére egy nagyon pozitív és jó történet a vége. De az első 10 év az nagyon kemény volt. És ehhez még hozzátartott az is, hogy a rendszerváltás után még nem voltunk olyan sokkal, tehát se a gazdaság, se azok a vállalkozások, amik, hát azt mondanám, amik egy ilyen sportklubot működtetni tudnának, azért mondtam ilyen lassan és visszafogottam, mert azóta sem működteti senki, tehát mi továbbra is fő vagy egyáltalán szponzor nélkül vagyunk, önfenntartóak. Ennek az a lényege egyébként, hogy eleve úgy alapítottuk, és azóta is az a fő irányelv a gazdálkodásunkban, hogy önállóak legyünk. Pont azért, hogyha még egyszer előfordul valami, hogy valaki, akihez a legjobban kötődünk egy cégnél, vagy önkormányzatnál, vagy valahol, az odébb áll, akkor ne szűnjön meg a lehetőség, és akkor mindent nulláról meg lehet kezdeni előről, hanem legyen önfenntartó, mérsékeltebb eredményekkel és célokkal, de önfenntartó, és akkor saját maga dönti el a klub és az egész, hogy a lehetőségek milyennek, van-e igény rá, stb. És ez működött, hát szerencsére jól, ahogy kell. Persze hozzátartozik a dologhoz, hogy vannak pályázati lehetőségek a Vívószövetségnél, meg az eredmények után megfelelő juttatások, illetve az önkormányzat is hát jelentősen támogat minket, ha nem is anyagilag. Tehát anyagilag nem, de létesítményben és hát erkölcsileg meg kifejezetten, tehát minden esetben, amikor mi saját tőkéből és pályázatból próbálunk továbbfejlődni, fejleszteni az infrastruktúránkat, nem is kicsit, hanem nagyon, akkor az ő engedélye, hozzájárulása szükséges, amit természetesen mindig minden további nélkül megkapunk tőlük, és hát a legnagyobb áttörés a mi életünkben, mondjuk szakmailag és egyéb szempontból is mondhatnám, hogy vannak ilyen küszöbök, amiket át kellett lépni, de az egyik legnagyobb az az, amikor az önkormányzat lehetőséget biztosított számunkra, hogy az akkor megüresedő Faragtár utcai iskola tornatermét megkaptuk, sokak szerint ingyen vagy kis pénzért. Ez igaz, hogy fizetni kellett érte, de hát a bérleti díjban nem az a nagy összeg, hogy egy takarítót kell kifizetni, vagy magának a bérleménynek a tulajdonosát, hanem a rezsiköltségeket. És a rezsiköltségeket azt azért nekünk kellett állni onnantól is, és az nem kis pénz volt. Már a fejlesztéseinknek köszönhetően ez egészen méltányos lett. Azt hangsúlyozom kell, hogy továbbra is az élet a fő célunk inkább a tömegsport jellege, vagy a közösségépítő jellege a klubnak, nem pedig tehát nem tudom másképp fogalmazni, tehát nem versenyistáló szeretnénk üzemeltetni. Azzal, hogy természetesen annak, aki kiemelkedik a mezőnyből, és a tehetsége és az elszántsága is megvan, annak viszont tudunk mindent biztosítani.
Most pedig Serra György ügyvezetőt hallják.
Nyilván nagyon sok munka van emögött. Nem egyszerű fenntartani és üzemeltetni egy ilyen jellegű civil szervezetet. Nyilvánvalóan saját bevételeinkre számítunk, és amire lehet pályázunk. Minden eszközt megragadunk azért, hogy fejleszteni tudjunk, és minden bevételt igyekszünk visszaforgatni. Tehát különböző fejlesztésekre, minden infrastruktúrális fejlesztésünk, amit pályázati forrásból nyertünk, abban jelentősen részt tettünk be. Tehát itt sok 10 milliós tételekről beszélünk. És ennek köszönhető az, hogy folyamatosan fejlesztünk, folyamatosan visszaforgatunk, hogy itt járunk. Én úgy gondolom, jelenleg egy gyönyörű vívóteremmel rendelkezünk, 3 teremszárnyal, konditeremmel, és nem álltak le a fejlesztések, tehát mindig vannak terveink, hogyha minden jól alakul, akkor jövőre is tudunk bővíteni, fejleszteni. Tehát szerintem ez a látásmód, ez a folyamatos fejlesztés, fejlődés, előre menekülés az, ami minket itt előre visz és ilyen sikereket hoz nekünk.
Serra György beszélt az utánpótlásról is.
Utánpótlás szinten egész jól állunk. Mi is megdöbbentünk, amikor itt a gálára készültünk, és a diákat, meg videókat vágtuk össze, hogy az egyik videó végén kitettük, hogy hány magyar bajnoki érmessel rendelkezünk. Megdöbbentünk, hogy mennyien indultak eredményesen nemzetközi versenyeken, hány magyar bajnoki érmesünk van a kerekesszékes versenyzőink számán, akik magyar bajnoki vagy világbajnoki érmesek. Ez olyan gyorsan elszalad az idő, és fel se tűnik, hogy mennyi tehetség megy át a kezünkön. Nagyon, nagyon örömes számunkra, de én úgy gondolom, hogy ez jó edzői gárda kérdése, akik dinamikusak, folyamatosan fejlődni akarnak, előre akarnak lépni. Minden a személyi gárda, az edzői gárda munkája. Nálunk most 150-200 sportoló van. Ugye ezt úgy kell nézni, hogy 4 éves kortól egészen a veteránkorig, 3 fegyvernemben, kerekesszékesekkel, tehát kicsik nagyok együtt. Ugye egyetemmel nagyon jól együtt tudunk dolgozni, egyetemi testnevelési órákat tartunk. És emellett iskolákban is iskolai vívás oktatást vállalunk. Jelenleg 9 iskolában, és az iskolai vívók száma évente átlagosan 800-900 fő, akik minden évben új belépők.
Az előző percekben Serra Györgyöt, a debreceni Békesi Béla Vívóklub ügyvezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Hazánkban minden évben több mint 2000 nő hal meg rosszindulatú emlődaganat következtében, pedig a korai felismerés életeket menthet. Magyarországon ma évente mintegy 8000 új emlőrákos esetet diagnosztizálnak, és az 5 éves túlélés korai stádiumban akár 99% is lehet. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében sajnos kevesen járnak szűrővizsgálatokra, éppen ezért itt a daganat áttétes formában terjedhet, aminek már jóval kevesebb a túlélési aránya. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amelyről Miskolcon is számos rendezvényen emlékeztek meg. Az emlőrák elleni védekezés fontosságáról Bűri László, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kórház klinikai onkológiai és sugárterápiás centrum vezetője adott tájékoztatást.
Ez a rosszindulatú daganatok egyik válfaja sajnos, a nők között a leggyakoribb rosszindulatú daganat. Magyarországon 2000-en, sőt egy kicsit többen, mint 2000-en halnak meg ebben a betegségben, illetve évente körülbelül 8000-8500 új esetet regisztrálunk. Ezért jelentős szerepe, nagyon fontos ez a daganatos betegség, mert az összes halálok a férfiakra, nőkre kivetítve halálok tekintetében a harmadik helyen szerepel, és a nőknél pedig valóban a legelső helyet foglalja el. A megelőzésnél is nagyon fontos azt megállapítanunk, hogy a primér prevenció az azt jelenti, hogy olyan életkörülményeket, olyan szokásokat kell kialakítani, illetve olyan káros szokásokat elkerülni, amik az emlődaganathoz vezetnek. Ilyen például, ami rajtunk múlik, illetve ami nem múlik rajtunk, a környezetszennyezéssel sok mindent nem tudunk tenni, azonban élvezeti cikkeknek a kerülése, dohányzás, alkohol, a testmozgás, rengeteg testmozgás, ezt meg tudjuk csinálni, illetve vannak, amiken nem tudunk változtatni, tehát nagyon nagy valószínűséggel szerepet játszik az emlődaganat kialakulásában a kitolt menstruációs élettartam. Tehát értem ez alatt azt, hogy a korai menstruációt kezdett 12 év előtt, illetve a késői befejeződő menstruáció 55 éves kor fölött. Szerepet játszik még tudomásunk szerint a késői első terhesség, 30 év fölötti első terhesség, ami a mai korunkban sajnos nagyon gyakorivá vált, egy elfogadott társadalmi helyzet. Ugyancsak rizikótényezőként értékeljük azt, hogy ha valaki nem teljes értékűen szoptatja gyermekét, tehát vagy nem szoptatja, vagy szoptatási időszak nincs, vagy rövid idő alatt. Tehát nagyjából ezek azok, amiken tudunk változtatni, illetve amin nem tudunk változtatni, és aztán ugye számos olyan tényező is van a háttérben, amiket már körül is tudtunk írni pontosan. Itt értem itt a családi és genetikai tényezőket. Ugye azt nagyon fontos leszögeznünk, hogy az a daganat jó, amelyik nincs. Ez a megelőzés, amiről már beszéltünk. De ha már egyszer kialakult a daganat, akkor ugye az a célunk, hogy minél korábbi stádiumba kerüljön komplex ellátásra a megbetegedés. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy szűrővizsgálatok során fedezzük föl olyan stádiumban, amit korai stádiumnak hívunk. Ez azért jelentős, mert a korai stádiumú, korán felfedezett emlődaganatoknak a gyógyulási rátája az 90% fölötti. Tehát 100 korai emlődaganatos betegből 90-95 teljesen meggyógyul. Azok, akik később kerülnek felfedezésre, tehát tapintással, észlelhető daganattal, ezek az előre haladottak, ezek már 70% környékén. Az áttétes daganatok, amik sajnos megyénkben elég nagy számban fordulnak elő, itt 20-30% az 5 éves túlélés, a teljes gyógyulás. A szűrővizsgálat azt jelenti, hogy, mint ahogy mondtam, hogy a női nem, mint rizikótényező, meghatározunk egy rizikócsoportot. Ez a rizikócsoport világszerte a 50 és 60 9 év közöttiek, Magyarországon ez 45 és 65 év közötti nők. És csak az számít, hogy nők, és ezeket a nőket behívjuk. Behívják szűrővizsgálatra. A szűrővizsgálat az 2 évente történik, és egy rutin mammográfiából áll. Most a mammográfiáról sok tévhit terjed el. A sugárterhelés, amit emlegetnek, meg hogy attól is alakult ki daganat, ez tévhit, ez teljesen tévhit. Ezt azt szokták mondani a kongresszusokon, hogy egy Budapest New York repülőúton jóval nagyobb sugárdózist kap az ember, mint egy mammográfiánál. Fájdalmasnak szokták mondani, ugye, akikkel én nagyon sok hölgyel beszélgettem, akik mammográfián voltak, tehát tízezres számba ismerek olyat, tehát olyan, aki azt mondta volna, hogy nem elviselhető, hogy annyira fáj, hogy nem bírja ki, azt akkor nem találkoztam egyel kettővel. Kétségtelen, ha az emlődaganat már olyan stádiumban van, hogy gyulladt, duzzadt, nagyon fájdalmas, akkor ugye a vizsgálók megfelelő empátiával nem fogják olyan erősen összenyomni, de valóban az a lényege a vizsgálatnak, hogy az emlőt homogénen el kell teríteni két vizsgálólap között, és azon egy nagyon-nagyon kis dózisú sugárkezelést átengedve kell diagnosztizálni a daganatokat.
Gyöngyös polgármestere értékelte az elmúlt 12 hónap eredményeit. A városvezető szerint az önkormányzat egyik legfontosabb feladata az volt, hogy stabilizálja Gyöngyös költségvetését és pénzügyi helyzetét. A cél a felelős gazdálkodás és a kiszámítható működés megteremtése volt, amit a városvezetés szerint sikerült elérni az elmúlt évben. Szókovács Péter polgármestert Fekete Gábor kérdezte.
A székfoglaló és az eskütétel óta egy év telt el. Akkor átvett egy városvezetést egy új testülettel. Ebben a részben volt rögtön egy költségvetési áttekintés, volt rögtön egy helyzetelemzés, volt rögtön egy értékelés. Akkor most arra kérem, hogy mondja el, hogy hogyan látja Gyöngyösnek ezt az elmúlt egy évét ebből az aspektusból.
Igen, ugye 2024 októbere és 2025 októbere között valóban 12 hónap telt el. Az átadás-átvétel folyamata az egy jogilag leszabályozott közigazgatási eljárás. Ezt lehet jól csinálni, lehet a szabályoknak megfelelően csinálni, azonban egy átadás-átvétel egy ilyen szintű városnál azt gondolom, hogy sokkal több kell, hogy legyen. Az átadás-átvétele jogilag lezajlott, azonban azt láttuk, hogy ahhoz, hogy jobban ismerjük, átlássuk a folyamatokat, egy olyan átvilágítással kell kezdenünk, ami valós képet ad mind a hivatal, mind az önkormányzati cégek, mind akár a jogi és a pénzügyi helyzetről is. Ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy lássuk, hogy honnan indultunk, így tudjuk megtervezni azt, hogy hová is szeretnénk érkezni, milyen szakaszokat kell magunk előtt megtervezni.
Ugye a költségvetési hiánnyal is szembesültek, és egyébként is ugye a befizetések és az egyebek azért ez rögtön okozott egy ilyen felszíni helyzetelemzést. Ennek akkor most hogy áll a szénája?
Hát nem egyszerű megfogalmazni ezt egy város tekintetében, de talán úgy a leginkább látványos, mint egy családi olyan jellegű kasszát látni, és talán így tudja legjobban elképzelni a lakos. December utolsó napjaiban, amikor kértem a napi pénzügyi jelentést, akkor azt láttuk, hogy Gyöngyös város folyószámláján 28 millió forint van. Ez egy város tekintetében ez egy hihetetlenül alacsony összeg. Nagyon-nagyon nagy volt a kintlévőségünk. Számos szolgáltató fele volt 30 napnál régebbi lejárt számlánk. Tehát az egyensúlyi helyzetet abszolút erről a pozícióról kellett kezdeni. Ezért tartottuk nagyon-nagyon fontosnak azt, hogy az idei évben nagyon-nagyon szigorú költségvetési elvek mentén építsük fel, és szerezzük vissza azt az egyensúlyt, azt a fajta biztos pontot, ami egy város költségvetésének szempontjából elengedhetetlen. Itt mindenféleképpen el kell mondanom, és köszönetet kell mondanom a lakosságnak, hogy ebben ők is partnerek voltak. Azt gondolom, hogy köszönetet lehet mondani a képviselő testületnek is, mert bár voltak viták, de azt ők is látták, és tűpontosan látták, hogy ezekből a számokból mindenféleképpen azt kell tudnunk elérni, hogy a 2026-os évet egy egyensúlyi állapotban kezdje meg a város.
Múzeumok felsőfokon címmel rendeztek kétnapos múzeumandragógiai konferenciát Sárospatakon. A nemzetközi kitekintésű találkozónak először adott helyet a zempléni kisváros. A találkozót immár 11. alkalommal rendezi meg a Pulszki Társaság, ahol főként a múzeumi foglalkozások jó gyakorlatai kerültek terítékre. Dr. Tóth Arnold ügyvezető elnököt hallják.
12 évvel ezelőtt ez innen indult Sátoraljaújhelyből ez az egész kezdeményezés. Sárospatak azért nagyon jó helyszín, mert itt kéz a kézben jár a felsőoktatás és a múzeumügy, és ennek egy megtestesítő intézménye a Hittudományi Főiskola, ahol a református gyűjtemények és a felsőoktatás nagyon szoros kapcsolatban voltak történetileg is egymással, és vannak jelenleg is. Ezen kívül a Tokajhegyalja Egyetem, mint egy fejlődő, dinamikus, új felsőoktatási képzési helyszín, nagyon sok szempontból kapcsolódik a múzeumi világhoz, például a kulturális örökséggel kapcsolatos képzései révén. A múzeumok az élethosszig tanuló tanulásnak a helyszínei, olyan nonformális és informális csatornái a tanulásnak, amit minden korosztály használ. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt beszélhettünk arról, hogy egyfajta múzeumpedagógiai fordulat volt a magyar múzeumi világban, de ezután nem sokkal kiderült, hogy nem csak pedagógiáról, gyermekekről beszélünk, hanem teljes társadalomról, minden generációról. Így aztán természetes, hogy a múzeumandragógia magában foglalja a múzeumi ismeretátadás, tudásátadásnak nagyon sokféle területét. A mostani konferencián kifejezetten a felsőoktatásra fókuszál két okból. Egyrészt nagyon fontos a múzeumi szakma, minden szakma számára az utánpótlás nevelés. És azt szeretnénk, hogy azok a felsőoktatási műhelyek, tanszékek, intézmények, képzések, ahonnan a leendő múzeumi szakemberek, múzeumandragógusok, pedagógusok, rendezvényszervező kollégák kikerülnek, ők már kezdettől fogva szoros kapcsolatban legyenek ezzel a múzeumi világgal, és már a képzésbe be tudják vinni a gyakorlati szempontokat. Ez nagyon fontos, hogy ha kikerül az egyetemről valaki egy friss diplomával, akkor mennyire tud azonnal bekapcsolódni egy múzeum életébe. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább, és ennek a hátterében az van, hogy az egyetemek nagyon szoros kapcsolatban vannak ma már a múzeumokkal. És a másik, amiért ez nagyon fontos, maga az egyetemista korosztály a múzeumok számára egy nagyon fontos célközönség. Hiszen ez az az életkor, a 18-20-22 éves korai, 20-30 éves fiatal felnőtt korosztály, amikor tulajdonképpen eldől, hogy valaki egy értelmiségi, kultúrafogyasztó attitűddel élje az egész életét, és majd aztán így neveli a családját, és így vesz részt a társadalomban. Tehát nagyon fontos érzékenyíteni őket, bevonni a múzeumba, és a konferencián erre látunk nagyon sok jó példát az előadóktól. Úgy válogatták össze a szervezők az előadásokat, hogy minél szélesebb körben találkozzunk jó gyakorlatokkal, hogy hol, milyen módon tudták bevonzani az egyetemista korosztályt, milyen programokkal tudták megszólítani a különböző felnőtt korosztályokat. Erre Ausztriából is láttunk egy példát, a Gráci Johanneum és a Gráci Múzeumok együttműködésére. Tehát egy nagyon széles látképet kapunk tulajdonképpen a két nap alatt ennek a témának a sok-sokféle megnyilvánulásából.
Gyöngyösen minden hónap első kedjén fogadóórát tart a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület. A kezdeményezés célja, hogy a lakosok közvetlenül is jelezhessék észrevételeiket, problémáikat, vagy éppen javaslataikat a város közbiztonságával kapcsolatban. Hogy miért tartották fontosnak ennek bevezetését, és milyen témákkal kereshetik az érdeklődők a polgárőröket, Tóth Ildikó elnökségi tagot Fekete Gábor kérdezte.
Minden hónap első kedjén lesz majd ez a fogadóra. Életre hívta valami. Mi volt az, ami életre hívta, hogy legyen egy ilyen fogadóra, egyáltalán egy ilyen kezdeményezés?
Gyakorlatilag ez egy folyamatban lévő sorozat, úgymond, mivel telefonon elérhetőek vagyunk, e-mailben, megkeresnek bennünket a városlakók, azaz ugye Durándát tudjuk, a Gyöngyös északi város részében lévő szegregátum, amiben jelen van mindennapos probléma a drog, a lopások, a betörések, a rablások. Ezek kapcsán ugye a városlakók, akikkel szinte napi kapcsolatban vagyunk, a rendészettel, a rendőrséggel, ezért próbáltuk meg, hogy komplexan kezeljük a történetet, és csináljunk egy fogadóórát, ahol a KMB-s, a városrendész, a polgárőrség, sőt nem utolsó sorban a terület képviselője, a kettes körzet önkormányzati képviselője is jelen lesz. Eljönnek a városlakók, elmondják a problémáikat, mi jegyzetelünk, továbbítjuk a illetékes hatóságnak, szakhatóságnak, ha szükség van rá, és ott megkapja helyben az eligazítást, úgymond, hogy milyen irányban indulhat el a problémájával, mert mindent nem lehet ott helyszínen kezelni, de mégis segítséget tudunk nyújtani abban, hogy hol tudja rendezni, ha mi nem tudunk segíteni.
Helyszínének hol fogják ezt tartani?
Gyöngyös, Fuvaros utca 1, ez a polgárbázisnak a telephelye, és minden hónap első kedjén, ahogy beszéltünk róla.
Hogyan segítheti ez egyáltalán a polgárőrök munkáját, a lakosság bevonását, hogyan tudják ezt működtetni? Mert hogy gondolom, hogy nem rövid távon gondolkodunk, így van?
Így van.
Tehát nem azt jelenti, hogy most lefut vagy 7 ilyen fogadóra, aztán vége.
Hosszú távon gondolkodunk, rendszerességre törekszünk. Gyakorlatilag ez egy híd, vagy egy kapocs lehet a lakosság és a polgárőrség, a rendőrség, a rendészet között. Összegyűjtjük a területen lévő problémákat, és továbbítani tudjuk az illetékeseknek. Tehát a bizalom a legfontosabb. Tehát ahogy megkeresnek minket telefonon, személyesen megállítanak az utcán, közlik, hogy milyen problémát észletek. Itt nagyon sokrétű a dolog. Itt az illegális szemétlerakás, az égetések, aztán a kóborebek. Nagyon sok irányból kapunk jelzést, hogy hova tud fordulni, mit tud tenni, ki tud ebben neki segíteni. Van, aki ugye már járni alig tud, nagyon kevés, előregedett a lakosság jelentős része. És ők azok az emberek, akiknek segítségre van szükségük. És ezt a hidat próbáljuk mi közelebb hozni, hogy át tudjanak jutni, és meg tudják oldani a mi segítségünk által akár a problémát, mert ugye nem kell neki bemenni a hivatalba, nem kell kérelmet írni, hanem ott helyben, ugye ott lesz a KMB, és ő, ami a rendőrség részéről felvilágosítást tud adni, azt helyben megteszi, majd a városrendész, nagyon jó a kapcsolatunk mind a három szervezettel, bármi problémánk van, azonnal a segítségünkre vannak.
A Miskolci Egyetem egészségtudományi kara 2025. november 14-én és 15-én rendezi meg a második Miskolci Gyógynövény konferenciát. A rendezvényre mindenkit várnak, aki érdeklődik a gyógynövények, a természetes gyógymódok és az egészségmegőrzés iránt. A tavalyi első alkalommal megtartott konferencia nagy sikert aratott és számos értékes előadást hallhattak a résztvevők. A program idén is a gyógynövénykutatás legújabb eredményeire és a hagyományos terápiákat kiegészítő módszerekre helyezi a hangsúlyt. A szervezők célja, hogy a konferencia hosszú távon országos és nemzetközi szakmai fórummá váljon. A részletekről Pászk Norbert, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának intézeti tanszékvezetője adott tájékoztatást.
Nagyon nehéz összehívni a különböző szakembereket, a gyógynövényekkel foglalkozó szakembereket az országban, illetve nagyon nehéz volt egyáltalán felvenni velük a kapcsolatot. És ez volt az egyik oka, ami elindította a gyógynövénykonferenciának a megszervezését, hogy egy olyan szakmai fórumot hozzunk létre itt a Miskolci Egyetem szervezésében, ahol ugye az ország különböző részéről, illetve határon túlról is érkezhetnek a szakemberek, és átadhatják a tudásukat akár egymásnak a különböző kutatásaikkal, oktatási anyagaikkal kapcsolatban, illetve ugye az érdeklődő hallgatóságnak is, hiszen nagyon-nagyon sokan érdeklődnek a konferencia iránt. Ez abból is látszik, hogy tavaly, illetve az idei évben is körülbelül 3 nap alatt betelt a jelentkezési létszám, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan le kellett zárnunk a jelentkezéseket, de nagyon-nagyon jó látni, hogy ekkora érdeklődés van, és ugye az országból mindenhonnan érkeznek mind az előadók, akár Pécsről, Debrecenből, Miskolcról, helyből is lesznek, érkeznek Kárpátaljáról is majd egyébként előadók, illetve a hallgatóság szempontjából is nagyon-nagyon vegyes az érdeklődés, mármint olyan szempontból, hogy mindenhonnan érkeznek szintén, és minden területről érkeznek. Ugye a jelentkezéskor bekérjük azt is, hogy honnan érkeznek, milyen beosztásból vagy éppen munkahelyből, és nagyon jó látni, hogy akár nem csak gyógyszerészek, orvosok jelentkeznek, természetgyógyászok, hanem olyan érdeklődők is, akik egyébként akár közgazdászok, pedagógusok, de érdekli őket a gyógynövények használata, illetve ismerete, és emiatt ellátogatnak ugye a rendezvényünkre. Rengeteg érdekes kapcsolatos előadással készülünk az érdeklődők számára. Ugye 5 szekcióban körülbelül 20 előadást hallgathatnak meg majd az érdeklődők. Lesz 2 plenáris előadás is. Egy professzorról fog majd elkezdeni. Máté Ákos professzorról majd a Nyugat-Magyarországi Egyetemről, illetve a Gyógynövényszövetség és Terméktanács elnöke, Cirbusz Zoltán fog majd érkezni plenáris előadással. Nagyon-nagyon érdekes előadások lesznek. A szekció előadásokban pedig 5 szekcióban hallgathatják meg majd az érdeklődők az előadásokat. Lesznek szekció előadások többek között a gyógynövények termesztéséről, gyűjtéséről, feldolgozásáról, felhasználásáról, egyéb gyógynövényekhez kötődő szakterületekről, illetve a gyógynövény turizmus és gyógynövény pedagógiának a területéről is. Idén már igyekeztünk még inkább kibővíteni az előadóknak a körét, még több előadót, illetve más területekről is igyekeztünk a gyógynövényekhez kötődően meghívni az előadókat, és hát szeretnénk ezt majd még tovább bővíteni nyilván. A tavalyi első konferencia nagyon-nagyon sikeres volt, jó sokáig tartott egyébként, tehát egy olyan délután 5 óráig tartott reggel 9-től. Ugye nem is tudtunk ott azért annyira sok előadót meghívni, ezért jött az ötlet, hogy ugye idén 2 naposra szervezzük, aztán lehet, hogy ez még fog a későbbiekben még több napra is majd bővülni, hogyha még több előadó fog majd jelentkezni a konferenciára. Maga a konferencia az, ugye, ahogy említettem, a 2 plenáris előadással kezdődik, illetve nagyon-nagyon sok neves szakember mellett még olyan személyek is fognak majd elérkezni ugye a konferenciánkra, mint például Novák Irén helyettes államtitkárasszony, aki megnyitja majd a konferenciánkat, illetve professzor dr. Horváth Zita rektorasszony is fog majd érkezni a megnyitóra a konferenciára, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyien ellátogatnak majd, mind érdeklődők, mind pedig szakemberek és minden területről az érdeklődők. A konferenciához kötődően ugye nagyon sok gyógynövényes irányba történő fejlesztés történt egyébként a Miskolci Egyetemen és az egészségtudományi karon. Ezeket szeretnénk majd a konferencia keretében akár már jövőre bemutatni majd a résztvevőknek is, ugye akár az egyetemnek az új gyógynövénykertjét, vagy pedig ugye a gyógynövény tanácsadó szakhoz kötődő rengeteg hallgatót, akik sikeresen mondjuk elhelyezkedtek már azóta a képzés elvégzése után. Maga a képzés egyébként most már a második évfolyamnál tart, és érkeznek be a jelentkezések már a harmadik évfolyamra, úgyhogy oda is szeretettel várjuk az érdeklődőket, ez ugye februártól fog majd megint indulni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Mától újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, hívja fel a figyelmet a Nemzet.